Kedves testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található Pál apostol Filippiekhez írott levele, 4. fejezetében, a 20. versben eképpen. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké. Örökkön, örökké. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. A karácsonyi ünnepek során végig erre az egyetlen igeverse figyeltünk, a Filippi levél záró dicsőítésére, doxológiájára, amellyel az apostol zárja a Filippi levelet, utána már csak az elköszönés, az üdvözlés igeversei olvashatók ebben a levélben. És ha az Úr megtart bennünket, akkor az esztendő záró alkalmain pedig ezekről a záró versekről fogunk szólni. Hiszem, hogy a karácsonyi ünnepekben úgy figyelhettünk Isten igéjére, miközben egész esztendőben a Filippi levelet magyaráztuk, hogy felragyogott ennek az egyetlen egy igeversnek gazdagsága, hiszen mind szenteste, mind karácsony első napján, mind most karácsony másodnapján erről az igeversről, ez igevers alapján szólott az üzenet, és hiszem, hogy megszólított bennünket. Szenteste és karácsony első napján egy-egy szeletet próbáltunk átadni ennek az igeversnek a magyarázata során. Most azonban szeretnék kísérletet tenni arra, hogy az egész igeverset egyben szemléljük, és a korábbi szeleteket egy összefüggé egészé formálhassuk. A dicsőség pedig Istené, a dicsőség, ami Istenünké és Atyánké, örökkön, örökké. Amen. Mit jelent az Isten dicsősége? Mert ezt hangsúlyozza, tényként megállapítja az apostol, a dicsőség, ami Istenünké. Nagyon sokat készültem rá, ahogy a teljes Biblia kijelentése alapján áttekintettem, és most próbálom koncentráltan összefoglalni az Isten dicsőségéről szóló tanítást. Ennek az ige hirdetésnek az első harmada, egy ilyen rövid tanítás lenne az Isten dicsőségéről. Mit tanít a Szentírás Isten dicsőségéről? Isten dicsősége jelenti az ő személyét, Istent magát. Ahogy szenteste hangsúlyoztuk, most csak felidézem, nem részletezem, jelenti Isten örökké valóságát, jelenti Isten szentségét, tökéletességét, jelenti Isten szuverenitását, igazságát, igaz voltát, hogy Istennek mindig igaza van. Összegezve jelenti azt, hogy Isten mindenható Úr. És ő az egyetlen Úr, az egyetlen Isten, hogy Ézsaiás proféta hangsúlyozza, tanuljátok meg, hogy én vagyok az egyetlen Úr, az Isten, rajtam kívül nincs más, félre minden bálvánnyal. Isten dicsősége az ő személye, örökké valósága, szentsége, szuverenitása, mindenható Úr volta. Ő mindeneknek Ura. Isten dicsősége azonban az ő személyén túl jelenti az ő cselekvését, amellyel kapcsolatba kerül az ember világgal, és ez a dicsőség megjelenik ebben a világban. Vagyis Isten dicsősége jelenti az ő cselekvését úgy, hogy ő szól és tesz az emberért, ahol pedig ő szól, hatalommal szól, az Isten szava az mindig egyben hatalommal cselekvő tett is. Isten szava, szó és tett együtt, amellyel bennünket megszabadít, szabadító szeretettel körülvesz. Isten dicsősége az emberért cselekvő, szabadító tettét hirdeti, jelenti. Erről szól az egész Szentírás, az Ószövetség, mint ígéret, az Új Szövetség, mint beteljesedés. Hogy Isten szava és tette, szabadító irgalma bekölt mindeneket. Jelen van mindenütt. Betölti ezt a világot, hitáltal betölt Isten népét, amit Ezékiel próféta így hirdet meg, hogy Isten dicsősége megjelenik a templomban, a szentében, Isten népe között, és betölti a testünket, az egyes hívő ember életét, amely a Szentlélek temploma. Isten dicsősége az ő személye, hatalmas Urunk vagy te, Istenünk, Isten dicsősége az ő szabadító tette, amely betölt mindeneket, és ahogy imádkoztuk, ahogy könyörögtünk érette, Urunk, meg ne vond tőlünk a te dicsőségedet. Hogy a János evangéliumában is olvastuk, meg ne vond azt a dicsőséget tőlünk, amely megvilágít mindeneket, minden embert, ezt a világot, amely betölt mindeneket, különösképpen a te népedet, mert akkor sötétségben vagyunk. Akkor az a nevünk, hogy élünk, pedig halottak vagyunk. Akkor valójában haldoklunk, meghalunk, elveszünk, sínylődünk, elpusztulunk. Isten dicsősége az ő személye. Isten dicsősége az ő cselekvése, és Isten dicsősége Jézus Krisztus. Tegnap Lukács evangéliumából olvastuk a lekciót, most János evangéliumából, és ennél pontosabban, tökéletesebben nem lehet megfogalmazni, hogy mit jelent Isten dicsősége. Isten dicsősége megjelent Jézus Krisztusban. Írja János, láttuk az ő dicsőségét, mint az Isten egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tekints Jézus Krisztusra. És látod, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen az Isten. Hogy Isten dicsősége az ő szeretete, hogy mennyire szeret bennünket, hogy Isten az ő dicsőségét letranszformálta, konvertálta számunkra a Jézus Krisztusban. Láttuk az ő dicsőségét, mint Isten egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a dicsőség jelent meg Jézus Krisztus születésekor, Jézus Krisztus szavaiban, ige hirdetésében, tetteiben, váltság halálában, feltámadásában, mennybe menetelében. Vagyis Jézus Krisztus, hogy a zsidók azért levél mondja, Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, amellyel fenntartja ezt a világ mindenséget, mindeneket megtart, kivétel nélkül, mind a mai napig, minden méltatlanságunk ellenére, és bűnbocsánattal megtisztítja az ő népét. Hogyha Isten dicsőségének teológiáját a Szentírás alapján össze kell foglalni, hogy ez az eszencia, amit itt az apostol a Filippi levél végén a doxológiában hangsúlyoz, hogy a dicsőség Istené mit jelent, akkor ezt így tudom megtenni. Csak nagyon röviden koncentráltam, próbáltam összefoglalni a lényeget. Tudom, hogy nem könnyű követni, ez a mai igehirdetés tanítói része, de igen, karácsony másodnapján szükséges és lehetőség is nyílik arra, hogy a gyülekezetet tanítsuk. Mit jelent az Isten dicsősége? És a tanítói rész után következik egy személyesebb rész, úgy is mondhatnám, az evangélizáló rész, és erre is felhatalmaz bennünket az alapigénk, mert az apostol nem rideg távolságtartással fogalmaz, hogy a dicsőség Istené, hanem személyes hitvallással fogalmaz. A dicsőség, ami Istenünké, ami Atyánké, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk, Atyánká lett, és erre rámondja, hogy ámen. Ez így van. Mi ezt megtapasztaltuk. Emögött a doxológia dicsőítés mögött ott van egy személyes hitvallás, amely az apostol hitvallása, felragyogott előtte az Isten dicsősége Jézus Krisztusban, a filippi gyülekezet hitvallása, felragyogott előttük az Isten dicsősége, és azóta az egyház történelemben olyan sokak hitvallása, hisszük ennek a gyülekezetnek a hitvallása is, felragyogott előttünk az Isten dicsősége, tudjuk, hogy miről van szó, nem csak értjük, hanem megtapasztaltuk, ahogy Pál és a filippi testvérek is. És a tanítói rész után, hogyha az alap ige gondolatmenetét követve, az evangélizáló, hitre hívó rész következik, akkor meg kell kérdeznem, mert az ige kérdezi, mert Isten szent lelke kérdezi, hogy felragyogott előttünk az Isten dicsősége? Értjük és úgy értjük, hogy megtapasztaltuk, hogy mi az Isten dicsősége és hogyan jelent meg az ő dicsősége Jézus Krisztusban, az ő megváltó szeretete által, hogy el tudjuk mondani személyesen, hogy a mi Istenünk, a mi dicsőséges Istenünk, a mi Atyánk, és rá tudjuk mondani személyesen, hogy ámen, úgy van bizonyosan, úgy van és úgy legyen. Ez az egyetlen bizonyosság, ami ebben a bizonytalan világban biztos fundamentum. Felragyogott előttünk az Isten dicsősége, hogy elevenebbé tegyem a kérdést, az evangélizáló rész. Elmondok nektek egy tegnapi esetet. Ünnepi istentisztelet. Rengetegen vagyunk együtt. Második alkalommal szól az ige hirdetés erről az igeversről. Valóban nem könnyű igevers. Próbálom kézzel, lábbal magyarázni annak jelentését az ünnepi gyülekezet előtt. Sokan vagyunk, hála Istennek, olyanok is, akik máskor nem jönnek el. Olyan jó lenne, hogyha azok előtt különösképpen felragyogna az igének a gazdagsága, üzenete, az, amiről szó van. Tudom, hogy a lányaim is az ünnepi istentiszteletre több barátjukat elhozták, akik egyébként nem jönnek. Hogy hát, ha valami megszólal. És délután kocsiban ülünk a családban, jövünk hazafelé, és egyszer csak az egyik lányom megszólal, hogy apa, itt voltak a barátaim. Nem értettek semmit. Nem lehetne érthetőbben, egyszerűbben, megfoghatóbban, világosabban. Igazából csak az igényhirdetés végén a sztori maradt meg arról a bizonyos popkoncertről, és mindenki azt kérdezte, hogy melyik együttesről volt szó, de a sztori már nem kapcsolódott össze az igei üzenettel, a lényeggel. Dicsőség, hogy Isten dicsősége, hogy ez felragyogott, hogy felragyogott Jézus Krisztusban, felragyoghat közöttünk, bennünk, általunk, nem értették. Őszintén megmondom, hogy nem csak elszomorodtam, hanem elszégyeltem magam. 30 év után ennyire telik. És ez a dolog egyik oldala. De ha emberileg fogalmazok, akkor van ennek a dolognak egy másik oldala is. És ez nem védekezés, ez nem mentesít engem, meg nem mentesíti az egyházat, hogy egy belterjes nyelven beszél. De kedves testvérek, akkor is meggyőződésem, hogy mondani kell az üzenetet az egyház nyelvén, a Biblia nyelvén, a posztmodern világot egy határon túl nem szolgálhatjuk ki. Az a baj, hogy a ma embere kezdettől fogva nem hallotta, nem hallgatta, nem tanulta meg az egyház nyelvét, pedig a hit titkot csak a Biblia nyelvén keresztül lehet kifejezni igazán, méltón és hitelesen. Tehát ha nem értik is, mondani kell, meg kell adni a keretet, és hisszük, hogy az Isten lelke azt megtöltheti tartalommal. De hogyan tanulná meg az egyház nyelvét, hogyha soha nem hallja? Milyen érdekes, hogy a biznisz nyelvét, az angolt azonnal megtanuljuk. Meg kell tanulni, és nem mondhatom azt a nyelvvizsgán, hogy elnézést, nem értem, mert akkor megbuktam. Isten országának nyelvét is meg kell tanulni. És hát úgy lehet megtanulni, hogy hallom, hogy folyamatosan hallom, és egyszerre csak elkezdem érteni, főleg ha van hozzá magyarázat, és mindennek van egy teológiai vetülete is. Megértem, de hogy felragyog-e előttem az Isten dicsősége a Jézus Krisztusban, az kegyelmi állapot. Hallottátok a lekcióban, János evangéliumában, akiknek megadatott Isten kegyelméből, hogy Isten gyermekeivé lehessenek. Hogy kiknek? Ez az Úr döntése. De lehet ezért imádkozni. Ezért egyetlen egy ige hirdetés sem hiába való. Szóval az Isten dicsősége, az ő személye, az ő cselekvése, amely láthatóvá lett a Jézus Krisztusban, de az apostol nem csak ridegen szól erről, hanem hozzáteszi személyes hitvallását, a mi Istenünké a dicsőség, aki atyánká lett, és ez az egyetlen bizonyosság, úgy legyen, amen, és az a gyönyörű megfogalmazás, az a személyes hitvallás kérdezi, felragyogott-e előttünk az Isten dicsősége a Jézus Krisztusban. És hadd zárjam le ezt a magyarázatot, hadd fejezzem be, kérve még néhány perc türelmet, mert van itt még egy fontos kifejezés, egy fontos szó ebben az igeversben. Az apostol hozzáteszi, hogy a dicsőség, a mi Istenünké, atyánké, örökkön, örökké. Na talán itt lesz érthetővé. Amit eddig elmondtam, hogy Isten dicsősége mit jelent, hogyha felragyog. Mert az örök Isten dicsősége megjelenik ebben a földi világban. Megjelenik bennünk és közöttünk. A menny összekapcsolódik a földdel, ez történt Jézus Krisztusban. néki adatot minden hatalom menjen és földön. És itt lesz leföldelt az Isten dicsőségéről szóló üzenet, hogy az örök Isten dicsősége itt van közöttünk, megjelenik ebben a földi világban. Először is úgy, hogy szemlélhetjük az ő dicsőségét. Itt most szemléljük azzal, hogy itt vagyunk, hogy ennyien itt vagyunk 4 nap után, karácsony másodnapján, és szemléljük az Isten dicsőségét úgy, hogy elcsendesedünk, és figyelünk az ő igéjére, az ő igazságára, az ő szeretetére. Itt van közöttünk az Isten dicsősége, amely ránk sugárzik, és mi azt tovább sugározzuk. Fedetlen arccal szemléljük az Isten dicsőségét, amely ránk sugárzik, és mi azt továbbadjuk, mint amikor az ember napba néz, és aztán sugárzik az arca, és mások, lehet, hogy nem a napot, az ő sugárzó arcát látják, ami nem az ő dicsősége, a napnak a dicsősége, az Istennek a dicsősége, de ha szemléltük az ő dicsőségét, a rendszeres kegyesség, ez hiányzik, kedves testvérek, hogy szemlélni az Isten dicsőségét, imádsággal az ő igéjét, az ő igazságát, abban gyönyörködni, az Isten dicsőségére nézni, a napba nézni, és ez ránk sugárzik, és mi ezt tovább sugározzuk. És aztán ez a dicsőség úgy jelenik meg a hétköznapokban, amiről szó van 2 hónap óta. A Filippi levél 4. fejezetének 10. versétől 20. verséig terjedő szakaszt legalább 13 igehirdetésben magyaráztuk. Isten örök mennyei dicsősége, amelyet mi szemlélhetünk, úgy jelenik meg ebben a földi világban. Akik itt voltak, emlékeznek az igehirdetésre, az egész igehirdetés sorozatra. Gondoskodni. Megelégedni. Megerősödni. Közösséget vállalni. Bővölködni. És dicsőíteni. Csak az elmúlt igehirdetés sorozat legfontosabb prédikációs címeit soroltam fel. Dicsőség az Istennek, dicsőség a mi Istenünknek, amen, aki felragyogott előttünk, és köszönjük, Urunk, hogy a te örökké való dicsőséged leföldelt, szemlélhetjük a te dicsőségedet, a napba nézhetünk, és ezt tovább sugározhatjuk másoknak. Ugye milyen fontos lenne a gondoskodást, a megelégedést, a megerősödést, a közösségvállalást, a bővelkedést, a dicsőítést, másokat is erre buzdítva. Áldjon meg bennünket ebben a mindenható Isten. Áldott karácsonyi kedves minnyájuknak. Az igét vigyük el, forgassuk a szívünkben, tanuljuk az egyház nyelvét, és felragyog nekünk a többi az ő lelke által. A dicsőség a mi Istenünké és Atyánké, örökön örökké. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan jó a te dicsőséged világosságában megállni. Látjuk az utat, az irányt, a megérkezés bizonyosságát, miközben bennünk békesség adatik, olyan sok minden elrendeződik. Köszönjük neked dicsőségednek gazdagságát, amely minden szükségünket betölti. Köszönjük, hogy a te dicsőséged most is megvilágított bennünket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ez a dicsőség megjelent egyszülött fiatban, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy a te dicsőséged nem rideg dicsőség, hanem a megváltó szeretet dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Köszönjük, Urunk, hogy mi ezt a dicsőséget szemlélhettük és szemlélhetjük, hogy rád tekinthetünk, és sugárzik az arcunk, az életünk, és a te örökkévaló dicsőséged általunk megjelenik ebben a földi világban, hogy lehet másként, hogy lehet gondoskodó szeretettel élni, lehet megelégedni és nem mindig elégedetlenkedni, lehet megerősödni és elmondani, hogy mindenre van örülünk a Krisztusban, te benned, aki bennünket megerősítesz. És lehet egymással közösséget vállalni, rád tekintve, nekünk, akik a hétköznapokban olyan önzőek vagyunk, és mindig csak magunkra gondolunk, lehet egymással odafigyelni a te erőddel, és ebben megjelenik a te dicsőséged, és köszönjük, hogy lehet bővölködni minden körülmények között, ahogy az apostol mondta, kijelentve a te dicsőségedet, hogy tudok szűkölködni és bővölködni, és mindenbe be vagyok avatva, mert megtanultam, hogy minden körülményeim között elégedett legyek. Köszönjük ezt a bővölködést, köszönjük ezt a gondoskodást, köszönjük ezt a megerősödést, köszönjük azt, hogy így dicsőíthetünk téged, mert a te örökké való dicsőséged így jelenik meg kézzelfogható módon ebben a világban. Köszönjük, hogy felragyogott előttünk a te dicsőséged. Köszönjük, hogy felragyoghat. Köszönjük, hogy imádkozhatunk azért, hogy felragyogjon. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, amint volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.